A karácsonyi ikon csodálatosan összetett gazdag világ. Mindennek jelentése és jelentősége van rajta. Kicsit olyan is, mint egy izgalmas rejtvény, amit meg kell fejtenünk. Dr. Pap Miklós görögkatolikus pap, morálteológus, Miklós atya ebben segít most nekünk, és közben kezünket Isten kezébe teszi. Hiszen az ikon imádság is. Az ábrázolt képeken keresztül Istennel beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Posgai Nóra vagyok.
Az ikon az sohasem történelmi kép akar lenni, nem fénykép akar lenni, hanem az ikon festett teológia. Igazából festett gondolatokat találunk az ikonon, és ha a karácsonyi ikonunkat körbejárjuk, akkor mindig találunk minden szegletébe egy-egy olyan teológiai gondolatot, ami az életvezetésünk számára drága. Szóval amikor a karácsonyi ikont nézzük, akkor gondolatokat nézünk, és olyan, mintha az Isten beengedne a saját gondolatvilágába. A karácsony attól ünnep, hogy a logosz, úgy mondjam, Krisztus gondolatvilága testesül meg, és karácsonykor ebbe olyan intim módon betekinthetünk.
Hogyha ránézünk bármelyik görögkatolikus templom, bármelyik karácsonyi ikonjára, mindig ugyanazokat a gondolatokat látjuk?
Igen, a karácsonyi ikonnak a típusa körülbelül a 4. században kialakult, és ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy nagyon ősi ábrázolással találkozunk, ahogy az ikon közepén a sötétbe testesül bele Krisztus, kősírban fekszik, halotti gyolcsba van betekerve, szóval már a nagypénteket idézi meg. Ez az ábrázolásmód már 4. századi agyag edényeken megjelent, és azt véljük, hogy ez egy nagyon-nagyon ősi ábrázolás. Minden keleti, görögkatolikus, ortodox, szír templomban ugyanezt az ábrázolást látjuk.
Melyek a legfontosabb mozzanatai? Ugye laikusként, vagy akár római katolikusként, hogyha nem vagyunk ebben képzettek, ránézünk, a fekvő szűzanyát látjuk, a kis Jézust, az állatokat, de mindennek jelentése van, és rengeteg olyan szimbólum van körös körül, amit mi nem is látjuk, hogy van, mert nem tudjuk, hogy mi az.
Az ikont valóban dekódolni kell. Tehát szokták művészettörténészek, római katolikusok, más felekezetőek is tisztelni az ikont, de nem nagyon értik. Tehát azért jó, hogy beszélhetünk erről, mert dekódolni lehet. Az ikonnak a közepe az, ahogy Krisztus megtestesül, kősírban fekszik, halotti gyolcsba van betekerve, és a sötétbe születik, egy sötét barlangba születik. Az ikonnak a legfontosabb üzenete ez, hogy az isteni szeretet közénk akar jönni, és egy sötét barlangba születik. Ez azt jelenti, hogy akármilyen sötét is van bennem, körülöttem, a családomban, a politikában, a sötét feltartóztatni sem tudja a logoszt. Jönni akar közénk. Szóval egy olyan elszánt Isten szeretetet látunk, és ez jó, tehát néha kicsit a karácsonyból ilyen punnyat, békés, kellemes karácsonyi ünnepeket csinálunk, pedig a karácsonyban puskapor van, az Isten jönni akar elszántan közénk, emberek közé, hozni akarja maga szeretetét, és a sötétbe születik. Szóval a karácsonyban az az ünnep, hogy nem mi érdemeltük ki azt, hogy Krisztus közénk szülessen, hanem ajándékba jön hozzánk, és hogy a karácsony teológiai ünnep, tehát akinek nincs is rendben teljesen az élete, akinek a családi élete, az egészsége, a pénzügyi helyzete nincs is rendben, akkor is meg tud érkezni Krisztus. Tehát a karácsony nem egyszerűen a polgári jólét ünnepe, vagy a család ünnepe, hanem a karácsony az Isten közénk érkező szeretetének az ünnepe. Ilyen értelemben nincs az, hogy valakinek jó karácsonya van, vagy rossz karácsonya van, mindenkinek jó karácsonya van, mert az ember szeretet közel jött hozzánk.
Érdekes, hogy a szűzanya nem a karjában tartja a kis Jézust, itt van egy nagy ikon előttünk most, és elfordul, másfelé néz. Ennek mi a jelentése?
Történelmileg egészen biztosan Mária ölelgette azt a gyermeket, megszoptatta azt a gyermeket, melegen tartotta azt a gyermeket. Az ikon teológiát akar ábrázolni, azt ábrázolja, ahogy Mária töpreng a szívében, forgatja a szavakat, hogy mi is történik. Tehát Máriának ezt a töprengő, meditatív alakját akarja az ikon ábrázolni. Ha egy picit közelebbről meg tudjuk nézni, az az izgalmas, hogy Mária arcán látunk egyfajta ilyen fátyolszerű szomorúságot, ugyanazt az arcot, amit majd a kereszt alatti Márián fogunk látni. Máriáról azt tartjuk, hogy ő az, aki Krisztust mindenféle módon befogadta, szóban is, a tanítását is, a logosz is, és testileg is magába fogadta, mindenféle módon befogadta a logosz. Így Mária nekünk karácsonykor egy olyan alak, aki prototípus, úgy mondjuk prototípus, tehát azt mutatja nekünk, hogy ha jól akarunk élni, az életünket jól akarjuk vezetni, akkor előbb be kell fogadni Krisztust, be kell fogadni a logoszt, és utána tudjuk jól vezetni az életünket.
A gyerekek nagyon szeretik az állatokat, amelyek körülveszik a kis Jézust. A karácsonyi ikonról sem marad el a csacsi, a szamár, meg a marha, és biztos, hogy értelemmel festették rá az állatokat is.
Izaiás próféta beszél róla, hogy az ökör és a szamár is megismeri gazdáját, csak én népem, én zsidó népem, ti nem ismeritek föl a megváltót. Igazából az állatok ábrázolása a nem értő embereket akarja ábrázolni, hogy még a természet is, még az állatvilág is felismeri Istent, és úgy meghívja az embereket, hogy ne legyetek ökörök és szamarak, hanem gyertek és ismerjétek föl a messiást.
Mielőtt a három királyok megérkeznek, jönnek a pásztorok. Ők hogyan szerepelnek, hogyan jelennek meg a karácsonyi ikonon?
A pásztorok azért fontosak, mert egyrészt most egy nagy pásztor születik. Az a nagy pásztor, aki majd összegyűjti nem csak Izraelnek az igazait, hanem a világ minden népét össze akarja gyűjteni, tehát egy nagy pásztor születik, akit először a pásztorok köszöntenek. Másrészt a pásztorok azért fontosak, mert ők a szegények, ők a peremvidéken vannak, és Krisztus is a Római Birodalom szélére születik, nem a fővárosba, egyszerű emberként születik, nem császári utódként születik, és a birodalom peremvidékén eldugottan egy egyszerű istálóban születik, és az egyszerű emberek jönnek először köszönteni. Szóval a pásztorok léte valahogy ezt az egyszerű szolgáló embert testesíti meg, akik olykor könnyebben felismerik az Istent. Mondok egy párhuzamot, amikor a kánai lagziban Krisztus a vizet borrá változtatja, a főhelyen ülők nem is tudták, hogy csoda történt. A vőlegény, a menyasszony, meg a násznagy, ezek nem is vették észre, a szolgák tudták csak, akik a vizet vitték, és utána a borrá vált vizet vitték, hogy a szolgáló ember olykor az Isten titkaiból többet lát. És a pásztoroknak az egyszerűsége belőlünk, és ezt az egyszerűséget akarja kiváltani, hogy egyszerű pásztori szívvel keressük és térdeljünk le előtte.
Hogyan ábrázolja őket az ikon? Van fiatal, idős, vagy ennek is van valamilyen sajátossága?
Ez majd a napkeleti bölcseknél izgalmasabb, hogy a napkeleti bölcseket az ikon mindig úgy ábrázolja, hogy három korú férfit látunk. Egy fiatalt, egy serdülőt szinte, egy érett felnőtt embert és egy idős embert, ami azt jelenti, hogy minden generáció jön, mert minden generációnak megváltója Krisztus, és azt mondanánk, hogy a fejlődés pszichológiát ide lehet kapcsolni, hogy az életünk több szakaszból áll, ahogy mondja Erikson, és életünk minden szakasza egy sajátos feladat. Mikor fiatal felnőttek vagyunk, érett felnőttek, idősek, minden szakaszunknak megvan a maga feladata, a maga boldogsága, meg a maga keresztje. Minden életszakasznak sajátos keresztje van. És a napkeleti bölcseknek a különböző életkora azt mutatja, hogy minden életszakasznak megváltója Krisztus. Minden életszakaszban érdemes keresni a megváltót, mert ő segít ahhoz, hogy az életszakaszunk feladatát, boldogságát azt megtaláljuk. A napkeleti bölcsekben az is fontos az ikonokon, hogy tulajdonképpen azok mi vagyunk, mi magunk. A napkeleti bölcsek szimbolikus alakok, azokat a távoli embereket jelentik, akik a birodalomban távol voltak Krisztustól, és jöttek Krisztushoz, mert a távoli népeknek is a megváltója. Szóval ez azért fontos, hogy akik térben és időben távol vagyunk Krisztustól, nekünk is megváltunk. Igazából azt mondanánk, mintha egy fordított pünkösdöt látnánk. Pünköstkor az apostolok minden néphez elindulnak, a szélrózsa minden irányában, viszik az örömhírt minden néphez. Itt meg, mintha minden nép felől jönnének köszönteni a messiást. Szóval gyönyörű szép, hogy a karácsonyi ikonon a pünkösdi ikon is megjelenik.
Tudom, hogy nem az ikon témája, de azért szöget üt az ember fejében, hogyha ennyire korai ábrázolás, akkor bizonyára még emlékeztek szájhagyomány útján, hogy hogyan történt ez valójában. Tehát ez rámutat a valóságra, hogy hogyan történt?
Igen, egészen biztosan. szájhagyomány alapján visszakeresték azt, hogy Krisztus hol születhetett, és Betlehemben, már második században Justinus filozófus vértanúnak megmutatták, hogy különös tisztelettel vesznek a keresztények körül egy barlangot. Ott Izraelben nagyon meleg van nappal, és ugye az állatokat lent legeltetik, tehát nem egy fa istálót kell igazából elképzelnünk, hanem egy barlangot, és ott a mélyén ott éjszakáztak az állatok, és ugye a keresztények a második században van egy ilyen barlang, amit különös tisztelettel vesznek körül, és a szájhagyomány alapján azonosították, ma e fölé, a kis barlang fölé építették a születés bazilikáját.
Nekem az egyik legérdekesebb alak Szent József az ikonon. Hozzá vagyunk szokva ilyen egymást ölelgető szent család ábrázolásokhoz, ahol József ölelgeti Máriát, aki öleli a kis Jézust, és mindenki boldog. Hát itt egyáltalán nem így néz ki. Külön ül egy sarokban József. Miért?
Tudatosan ábrázolja az ikon, ahogy József a sarokban ül, azért, mert távol van a gyermektől. József nem az apja a gyermeknek, ezért messzire festjük a gyermektől, és messzire festjük Máriától, mert József a hitében még nem jár ott, ahol Mária jár. Tehát az, hogy József így távol van a gyermektől és Máriától, annak van egy jelentése, hogy ő még ott tanakodik a sarokban. Azon tanakodik, hogy most honnan is van ez a gyermek. Nyilván emberi ésszel ő is azon tanakodik, hogy Mária őt megcsalta, erőszak történt vele, vagy honnan is van ez a gyermek, nem érti a titkot. Persze hozzáteszem, mi se értjük, hiába telt el 2000 év, mi sem értjük ezt a misztériumot. Valahogy titok az, ahogy Isten belép a történelembe, meg ahogy kilép belőle, amikor föltámad. Mind a kettő egy különös misztérium, soha nem fogjuk megérteni. De hogy Józsefünk a sarokba ott tanakodik, azt is mondhatnám, ott vívódik az Istennel, hogy ő egy istenfélő, rendes zsidó ember, szereti Máriát, hogyan kutyulódtak így össze a szálak. És vívódik, úgy is mondhatnánk, birkózik az Istennel. Ez azért fontos, mert ez megint egy prototípus, ahogy Isten titkaival az ember olykor vívódik, birkózik. Ennek az első alakja mondjuk Jákob, aki egy gázlónál vívódott az angyallal, aki igazából maga az Isten, vívódott az Istennel, és azt mondta, addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz, és aztán később látjuk ezt a prófétákon is, ahogy vívódnak az isteni küldetéssel, aztán majd látjuk itt Józsefen, és megyünk tovább, nagy csütörtök este Jézus is így fog a sötétbe ülni külön, és vívódni az atyával, hogy atyám, nehéz a kereszt, hogy legyen. És tovább megyünk, Krisztus után az apostoloknak is biztosan voltak ilyen vívódó éjszakáik, és nekünk, mindegyikünknek is. Szóval az a fontos, hogy az igaz hithez valahogy hozzátartozik az Istennel való birkózás, a vívódás. Nem annak van igaz hite, akinek ilyen naív, vagy ilyen gyerekes hite van, hogy rákos vagy, nem baj, föltámadunk, meg elváltál, nem baj, föltámadunk. Tehát nem ez a naív, gyerekes hit az igazi hit, hanem amelyeknek olykor vannak vívódásai, birkózásai az Istennel. Mégis majd ezt a vívódást az Isten fogja feloldani, és ad válaszokat Józsefnek. Mi is, amikor vívódunk az Istennel, azt mondom, szabad, intellektuálisan kell birkózni olykor az Istennel, csak engedd, hogy ő adjon választ, engedd, hogy ő adjon vigaszt. Azok a válaszok, azok a vigasztalások, azok szinte ragyogni fognak a szívünkben.
Azért is érdekes itt József figurája, mert úgy tudjuk, úgy tartjuk, hogy Mária után a szentek között ő a legnagyobb. És mégis egy vívódó embert látunk, aki nem tökéletesen készen van már, nem rajt célgyőzelmet aratott. Talán ez tanít bennünket a szentségről is.
Hát, hogy így őszinte, így emberi. Tehát, hogy nem vagyunk istenek, hanem úton vagyunk a szentség, a teljesség felé, és szabad nekünk a fejlődést akarni. Tehát ez fontos. Én mindig mondom, hogy a keresztény hitnek nem az a célja, hogy úgy bealtasson minket, úgy eltompítson minket, hanem a keresztény hit az nem akar békén hagyni. Tehát az állandóan noszogat, és mindegy, hogy hány évesek vagyunk, mennyit tanultunk teológiát, mennyi tapasztalatunk van, hányszor éltük már meg a karácsonyt, a szent, az ünnep, a misztérium, az eukarisztia, az minket nem akar békén hagyni. Tehát állandóan noszogat, hogy fejlődj, akarj többet, legyél kíváncsi az Istenre. Tehát egy kicsit a józsefi alak azt akarja mutatni, hogy az igaz hithez hozzátartozik a keresés, a többre való kíváncsiság, az Istennel való birkózás, szóval ez egy jó dolog.
Nem beszéltünk még az angyalokról, ők hogyan jelennek meg a karácsonyi ikonon?
Hát az angyalok, hogy mondjam, nem beszélnek, így mondja Benedek pápa, az angyalok nem beszélnek, hanem énekelnek. Az ő beszédük az ének, és mit énekelnek? Doxológiát énekelnek. Ez nagyon drága, hogy dicsőség legyen az Istennek. A doxológia az életvezetésünkben azért drága, mert a doxológiában dicsőítjük az Istent, tehát nem magunkra figyelünk. Azt gondolom, mi keresztények túl sokat foglalkozunk magunkkal az imáinkban. Én kérek valamit az Istentől, én adok hálát, én kérek bocsánatot, én járok közben a testvéremért, tehát sok az én. A doxológiában elfordítjuk a fejünket magunkról, az ügyeinkről, és az Istenre figyelünk, mint egy ragyogó napra. És ez azért fontos, mert az összes imánknak tulajdonképpen a doxológia az alapja. Előbb a napra nézek, és utána szabad nekem kérni, hálát adni, bocsánatot kérni. Úgy szívesen javasolnám, hogy egy hétig az ember hagyja abba az összes kis kérőimáját, bocsánatkérőimáját, azt, hogy magával foglalkozik, hanem egy hétig csak doxológiát imádkozon, az angyaloknak az imádságát, és mintha a nap visszasütne ránk, egyenesebb lesz a tartásunk, jobb lesz a kedvünk. A doxológia azért fontos, mert bizalmat ad, hogy tudom, hogy kinek hiszek, a hatalmas napra nézek, és engedem, hogy a nap ragyogjon rám, és emiatt a napi kis ügyeimhez, piti kis dolgaimhoz én erőt, világosságot, melegséget kapok az Istentől. Az angyalok ezt a doxológikus imát akarják mutatni. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy imádkozza sokat a doxológiát.
Miklós atya, és most jön az, amiről eddig nem beszéltünk, hiszen én nem veszem észre. Az egyszerű laikus szemlélő az alakokat, a történetet szemléli, de hát itt van még rengeteg minden. Mit nem vettem észre még?
Hát például a hegyet. Az ikonok úgy ábrázolják, hogy látunk három nagy hegyet, és a középső hegy alján születik meg Krisztus. A három nagy hegy a Szent Háromságot mutatja nekünk, ahogy Rubljovnak az ikonjára emlékszünk. A három nagy hegy a Szent Háromság személye, és a hegyek ősidőktől kezdve, gondoljunk az Olympos hegyére, vagy Sínai hegyre, vagy a tibeti mítoszokra, ősidőktől kezdve úgy gondolják, hogy a hegyek tetején lakik az Isten, vagy a hegyek teteje közelebb van az Istenhez, és a hegyek tetején, hogy pontosan mi történik, azt nem látjuk. Magyarul a hegyek az Istennek a transzcendenciáját jelentik. És a középső hegy aljára születik Krisztus, úgy mondanánk, hogy a hegy lábához, a mi történelmünkbe, a mi sorsunkba születik bele Krisztus. Egyszerre két dolgot kell látni, látni az ember gyermeket és mögötte a hegyet. Szóval, hogy ő sokkal több, mint az, amit a szemünkkel látunk, ő maga az Isten. Ha látjuk a gyermeket a jászolba, akkor mindig képzeljük mögé, hogy ő hatalmas Isten, aki idejött közénk, és ezt a feszültséget, ezt meg kell őrizni. Ugyanezt a feszültséget fogjuk nagypénteken látni, egy véresre vert alak ott van a kereszten, és tudjuk, hogy itt sokkal nagyobb dráma történt. Tehát valahogy a hegy és a hegy lábánál történő megtestesülés a feszültséget akarja a szívünkbe őrizni. Ez a feszültség, ez jó. A hitben ott van az a feszültség, ami megtermékenyít minket. Másrészt megtestesül az Isten, de azért a hegy ott marad. Magyarul az Istennek a misztériuma az megmarad. Állandóan a hegy is provokálni, noszogatni akar minket, hogy akarj többet látni, mint az a gyermek, akit látsz a jászolban, hogy ki lehet az az Isten. És akkor mondom, hogy például aki megtestesül, az maga a logosz. Az Isten logosza, mondanám az Isten történelembe vetett értelme, az egész teremtett világ értelme, az Isten intelligenciája. Tehát, hogy valahogy az Isten bölcsessége jelenik meg, sokkal többet akarunk látni, mint csak a gyermek. A másik izgalmas, amit ugye látnunk kell, az a csillag, a betlehemi csillag. A betlehemi csillagról ugye csillagászok sokat beszélnek, hogy Szaturnusz hogy áll együtt a Jupiterrel, meg nem tudom én, nem ez a fontos nekünk. Az a fontos, már Aranyszájú János mondja, hogy a csillag az tulajdonképpen teológiai csillag, olyan a csillag, mintha újra kezdődne a teremtés, mintha Isten újra azt mondaná, hogy legyen újra világosság, és mintha Krisztusban újra kezdené az ember teremtését. Csak ez a teremtés, ez szelíden történik, tehát nem nagy reflektorfényt látunk, hanem egyszerű betlehemi csillagot látunk. Ez azért drága, hogy az Istennek ez az újrateremtése, ahogy Krisztusban az Ádámot, a megsebzett Ádámot, minket újra akar teremteni, az nem tolakodó. Tehát nem reflektorral kényszerítően jön az Isten, hanem egy finom betlehemi csillagot látunk, ami hív minket, hogy gyere, kövess engem, és akkor újra teremtelek. És akkor azt mondjuk, igenis az életvezetésben látjuk, hogy akinek ragyognak a csillagai, tudja, hogy merre felé akar menni, annak úgy megy az élete, még ha sáros a cipője akkor is. De sokan csak állnak és keseregnek, hogy sáros a cipőm, ez történt velem, elváltam, beteg lettem, magányos vagyok. Állnak és keseregnek, hogy sáros a cipőm. Egy öreg professzorom mondta mindig, hogy nem állni kell, hanem menni, hát sáros cipővel is. De hogy akkor ragadnak le az emberek, amikor a csillag nem ragyog. És igazából az ilyen életsorsoknál nem a cipőt kéne vixolni, a sarat, hanem a csillagot kéne kicsit kifényesíteni, hogy hova is akarok menni, hátralévő életidőmben mit is akarok én még, kiket szerethetek még, mit adhatok, hol vihetem még előrébb az üdvösséget. Szóval a csillagokat kéne leporolni, és akkor jobban menne az emberek élete.
Ez a dárdaszerű sugár, ez a betlehemi csillag, ami keresztül hasít az égből a kis Jézushoz.
Nem dárda akar ez lenni, hanem látjuk a csillagot középen, és a sugara az valóban elér a betlehemi gyermekig, és a másik irányban is van egy sugara, méghozzá fölfelé az atyáig. Tehát ez azt akarja mutatni, hogy a csillag az atyától van. És az atyát, ha megnézzük az ikonon, nem ábrázoljuk. Soha igazán autentikus, hiteles keleti ikonokon az atyát nem ábrázoljuk, sem szakállas öregúrnak, meg semminek, mert az atyát csak a fiú látta, soha senki nem látta, csak a fiú, és ezért az atyát ilyen misztikus köddel szoktuk ábrázolni, a karácsonyi ikon tetején is ezt a misztikus ködöt látjuk. Eszünkbe jut, ahogy Mózes fölment a hegyre, és bement a felhőbe, bement a homályba, és ott találkozott az Istennel, és eszünkbe jut az is, hogy mindannyian azt keressük, hogy az atya mit akar velem. Mindenki ezt keresi. Jézus Krisztus is azt kereste, hogy atyám, mi az én dolgom, hogyan legyek jó messiás, fölvegyem a keresztet. Tehát Jézus is folyamatosan az atyára tekintett, és nekünk is ez a fontos, hogy az atya homályát, atya misztériumát folyamatosan kutassuk. És hát azt mondom, ha a fejünk fölött fölragyog a csillag, hogy az atya mit akar velem, akkor megy. Tehát akkor fát vághatnak a hátamon, akkor is megy, nem fáradok el, úgy mondanák flow-ban megy a házasságom, megy az életem, megy a szolgálatom. Tehát ha az atyától azt érezzük, hogy ez a te hivatásod, ide állítottalak a történelembe, ezeket az embereket bíztam rád, tehát ha érezzük az atyától küldött csillagot a fejünk fölött, akkor jó dinamikusan megy az életünk.
Karácsony napja van. Mi az az egy-két gondolat még, amit hozzáfűznél mindehez?
Én kettőt mondanék. Az egyik az, hogy a föntről való. A zsoltárokban is, a keleti imádságok szövegeiben is sokszor halljuk, hogy a föntről való békességet ad meg nekünk, a föntről való szeretetet ad meg nekünk. Azaz, mindenkinek azt kívánom, hogy szeressen, mert akkor lesz boldog, de a szeretet alatt mi nem egyszerűen érzelmeket értünk, nem is testi jólétet, kielégülést érzünk, még csak nem is pszichológiát, hanem a szeretet alatt az agapét értjük, a föntről való szeretetet. És azt kívánom mindenkinek, hogy ezzel a föntről való szeretettel teljen el, engedje magát megajándékozni, a szíve közepét ezzel a föntről való szeretettel, mert a mi szeretetünk alapja nem az, hogy annyira jók az emberek, vagy én magam annyira jó vagyok, vagy ez a világ annyira jó, hanem a föntről való szeretet alapja az, ahogy az atya szereti ezt a világot. Úgy szereti ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Tehát nem az a jó keresztény, aki állandóan ítélkezik, lenézi az embereket, lenézi a testet, önmagát megveti, vagy ezt a világot lenézi, hanem az a jó keresztény, aki szereti, az atya szeretetével szereti. És karácsonykor kívánom, hogy ebben erősödjünk meg. Ha ezt a szeretetet megkapjuk az atyától, ezt senki nem veheti el tőlünk. Ez akkor is, ha hálátlanok az emberek, vagy én magam bűnös vagyok, a szívemben meg tud erősödni ez az isteni szeretet. A másik, amit nagyon kívánok magunknak, ez a föntről való békesség. Ma, amikor még nem tudjuk, hogy a háborúval mi is lesz, a társadalomban politikai választások előtt hatalmas békétlenségek vannak, a családokban nagyon sok feszültség van, saját magunkban is sok békétlenség van, nagyon kívánom, hogy kapjuk meg a föntről való békét. A föntről való béke megint nem azt jelenti, hogy azt mi csináljuk, hogy pszichésen kisimítjuk az idegeinket, sétálunk egy nagyot, pihenünk egy nagyot. Nem egyszerűen pszichés kisimulás a békesség, még csak nem is politikai alkú, hanem a fentről való békesség az az Istennek az ajándéka. Ő teremti mindegyikünk szívébe. És nagyon kívánom magunknak, hogy ebben a föntről való békességben és föntről való szeretetben erősödjünk meg először belül, és onnan fogjuk tudni átadni a családunknak, a baráti, rokoni körünknek és a társadalomnak.
A születés ikonjáról, azaz a karácsonyi ikonról dr. Papp Miklós görögkatolikus pap morálteológus gondolatait hallották. A technikus Urbán Péter, a szerkesztő Posgai Nóra volt. Mindnyájan áldott karácsonyt kívánunk önöknek, a viszonthallásra!